Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt, a következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Emlékkiállítást rendez a Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria és a Pécsi Janus Pannonius Múzeum Csontváry Kosztka Tivadar életművéről. A Budapesten április 14-től látogatható tárlat július közepi zárása után a festőművész műveit 3 hónapig Pécsett is kiállítják. A részletekről Kocsonya Zoltán kérdezte Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját.
Ebben a két gyűjteményben van az összes fontos, igazán jelentős nagy csontvári kép, és ez igazából itt Pest és Pécsre kell leutazni, aki a csontvári évet szeretné, ha ezt a két gyűjteményt látta, akkor azt kell mondani, hogy életmű gerincét és tulajdonképpen valamennyi jelentős művét látta, de együtt nagyon ritkán szerepelnek a képek, és azzal kerestem meg a pécsi kollégákat, hogy ez a sok évforduló okán ebben az évben szervezünk egy közös Budapest-Pécs kiállítást, úgy, hogy először egyébként a Pécsi Csontváry Múzeum történetében nem csak ők adnak kölcsön Budapestnek, hanem Budapest is, most mi is odaadjuk a galéria mi képeinket. Tehát ugyanaz a kiállítás lesz majd látható Budapest és Pécsett
is. Mindez azzal jár, hogy ezeket a képeket egy kicsit többet kell majd nyilván utaztatni, ráadásul csontvári képek esetében mindig felvetődik a kérdés, hogy ez biztonsággal megoldható-e, hiszen nagyon nagyméretű képek vannak, hát például úgy tudom, hogy a Baalbek című kép 30 négyzetméteres, úgyhogy ezeket azért gondolom, hogy nem egyszerű akár csak leemelni a kiállító tér faláról, összecsomagolni és aztán szállítani.
A legfontosabb, hogy az összecsomagolás alatt nem lehet tekercselni. Ugye ilyen nagy vásznakat egyébként tekercselni is szokták, ha erre van lehetőség. A csontvári művek állapot ez valóban nem teszi lehetővé, azonban magán a rámán utaztatható biztonsága, természetesen különleges műtárgy szállító
eszközök, kamionok.
Abszolút, így van, nagyon nagy méretű kamionok, speciális ládák, tehát ezek mind részei ennek, de azért az az élmény, amit a közönség előbb Budapesten, aztán majd Pécset élvezhet, ez gyakorlatilag messze menően indokolja, hogy időről-időre egyesíteni kell ezt az életművet, mert ez tulajdonképpen utolérhetetlen valóban. És még egyszer hangsúlyozom, a Szépművészeti Múzeum terében egészen különleges, egyedi, nagyon grandiózus és felemelő élményt fog nyújtani. Most már látjuk, hiszen a terek készen van az egyes képek helyett, tehát már oda tudjuk képzelni, persze a valóság azt majd felülírja ezt a képzeletet.
Ja, azt olvastam háttérinformációként, hogy mintegy 40 kép, csontvári kép lesz látható ezen a kiállításon Budapesten, illetve Pécsett. Mekkora egyébként a csontvári életmű, hány képre tehető?
Ugye nagyon sok kép lappang,
háborús
veszteség van, nagyon sok képre. A nagy művek azok megvannak, azok bent vannak a két nagy, a Budapest és a pécsi közgyűjteményben.
De tudunk ezekről a képek, vagy tudjuk, hogy van egy ilyen csontvári kép, csak nem tudjuk, hogy egyáltalán felelhető-e valahol, és ha felelhető, akkor
igen,
ahol.
Tehát az életműnek egy jelentős része lappang, van köztük, mondom, háborús veszteség is, vélhetőleg Oroszországban is vannak csontvári képek, ezekről pontosat keveset tudni. Vannak kisebb képek magántulajdonban is, tehát most már Csontváry vezeti jó ideje az aukciós piacnak a rekordjait. Tehát
most a legutóbbi aukción is, ugye.
Majdnem 1,5 milliárd forint, ha jól emlékszem.
Igen, az a korábbi volt, igen, az a 2 évvel ezelőtti aukción, hogyha jól emlékszem, a Titokzatos Sziget című kép, ami hát közelítette 400 millió volt, majdnem 1,5 milliárdos, de ugye most néhány, tényleg a napokban néhány héttel ezelőtt volt a Teniszező Társaság szintén egy kisebb csontvári kép, ami szintén egy
igen, nem volt, ez nem aukciós, ez egy, ugye egy aukciós háznál volt, látod, de nem aukció volt, hanem egy kiállításon, de nyilvánvalóan az is közel ilyen összegért fog elkelni.
Egyébként most erre a kiállításra is felvették a kapcsolatot magángyűjtőkkel, vagy magángyűjtekből is érkeznek most képek erre a csontvári kép? Minimális
3 jelentős magángyűjteményi kép jön, de a szándékunk is kimondtan az volt, nem akartunk egy teljes körű, ez egy emlékkiállítás, amely hangsúlyozza két nagy gyűjteménynek az együttműködését. A Nemzeti Galéria és a Csontváry Múzeum gyűjteménye önmagában is képes teljes panorámát adni a csontvári életműről, és még 3 olyan magángyűjteményt hoztunk, amelyek kvalitásánál fogva abszolút beleillenek ebbe a kiállításba. Ezek közül 2 még mindig olyan magántulajdonkép, amit legutóbb például csak 1994-ben állítottak ki, tehát ez ilyen a ritkaságánál fogva is érdemes volt beépíteni a kiállításba.
Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját hallották. A bencés rend alapító atyjára, Szent Benedekre emlékezett a Pannonhalmi Főapátság szerzetes közössége. Ez alkalomból a gyűjteményi folyosón látványtárat alakítottak ki, ahol a főapátság ásványtárának legjelentősebb darabjai tekinthetők meg, mondta az Inforádiónak Dejcsics Konrád atya. Az apátság kulturális igazgatója hozzátette, az idei kulturális évad témája a zarándoklat, amelyhez egy időszaki kiállítás is kapcsolódik. Rozgonyi Ádám interjúja.
Az ásványtár a Apátság természettudományi gyűjteménynek a egyik legizgalmasabb és most mint kiderült legértékesebb tagja. Ez az ásványtár, ez 1802-ben került Pannonhalmára, ugyanakkor az alapjai azok a 18. század második felében, a 1770-es években kerültek gyűjtésre. És azzal, hogy most a ásványtár mögötti kutató munkákat elvégeztük, sikerült igazolni, hogy ilyen módon a Pannonhalmi az ország második legjelentősebb ásványtára, jelentőségében csak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Múzeumának az ásványtára előzi meg. Ráadásul ennek az ásványtárnak az a különlegessége, hogy amellett, hogy a 18. században kezdték gyűjteni adatolhatóan a köveit, amellett a 19. századnak a 30-as éveiben egy újabb gyűjteménnyel bővítették. Ez azt jelenti, hogy a természettudomány fejlődését a gyűjtemény fejlődése is követi. Akkor jött létre ez a gyűjtemény, amikor még az ásványokat nem is úgy osztályozták, ahogyan a mai tudomány, majd amikor a természettudománnyal való foglalkozás egy új fejezetéhez érkezett a 19. század első felében, akkor újabb bővülésre került sor, majd pedig ezt a ilyen módon összetetté vált gyűjteményt továbbra is őrizték, és megpróbálták valamilyen módon leírni is. Most pedig az történt, hogy egy 2 éves kutatómunkával a Pannonhalmi Főapátság szakemberei, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a Természettudományi Múzeumának a kutatói együtt letisztították az ásványtárnak mintegy ilyen 2000-3000 darab ásványát, számítógép katalógusban rögzítették, tudománytörténeti jelentőségét feltárták, és a főapátságban a úgynevezett kulturális folyosón, a látványtárban elhelyezték, illetőleg bemutathatóvá tették.
Értem, és ehhez képest mi látható a könyvtárban, ugye, ha jól tudom, akkor egy időszaki kiállítás nyílt tulajdonképpen, és a zarándoklathoz kapcsolódik.
Rendbenedek ünnepén nyitja meg a főapátság hagyományosan az időszaki kiállításait, és ezek az időszaki kiállítások mindig a főapátságnak az adott évi spirituális-kulturális témájához kötődnek. Idén a főapátság a zarándoklatot vette témájául, ezt járjuk körül koncerteken, kiállításokban és különböző rendezvényekben. A könyvtárban nyílt kiállítás, valami főapátsági könyvtár, levéltár és a múzeum állományából olyan tárgyakat, dokumentumokat, metszeteket, könyveket válogatott össze, amelyek a zarándoklat, azaz az utazás tematikáját járják körül. Azért különleges ez a kiállítás, mert a gyűjteményből ősnyomtatványok, tehát az 1500 körül nyomtatott könyvektől a 18. századi jámborsági tárgyakon keresztül egészen a 20. századig visz végbe. Tehát egyszerre kultúrtörténő utazás, másrészt egyszerre bemutatja a zarándoklatnak, illetőleg az utazásnak, a vallásos célú utazásnak valamilyen keresztmetszetét és történetét.
Dejcsics Konrád atyát, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatóját hallották. Szláv szezont hirdetett meg 140. évadára a Magyar Állami Operaház. A 14 premiér tartalmazó műsorban összesen 40 olyan mű lesz repertoáron, amely valamilyen formában kötődik a szláv kultúrához. Az előadásokról Rozgonyi Ádám kérdezte Ókovács Szilvesztert, a Dalszínház főigazgatóját.
Az operázi tervezés az szükségszerűen mindig arra is figyelemmel van, hogy a repertoárból milyen típusú színek, vagy milyen művek, milyen szerzők hiányoznak. És nyilván megy velünk az élet, az idő, tehát a különböző tematikus évadok kapcsán is nyilván az a közönség számára a legfontosabb, és hát mégiscsak ők a legfontosabb nézőpont számunkra is, hogy legyen a műsor a számukra változatos. És így 2017-ben az akkori pályázatomban szerepelt már ez a szláv szezon. Az odavezető út tulajdonképpen az elmúlt évek sora volt az, amikor egy-egy ilyen szláv kötődésű alkotást be tudtunk már mutatni, ahhoz kellett ez, hogy a most következő évadra, a 23-24-es szezonra gyűjjön össze megfelelő számú szláv kötöttségű vagy kötődésű darab, és ezekhez hangsúlyan mutassunk be még néhányat a bizonyos évadban, tehát abban, amelyiket a szláv tematika jellemzi majd. Tehát egy több éves lassú épülés, és egy viszonylag rapid egyévados újabb néhány bemutató adja össze ezt a önmagát már észrevétetni képes szláv mennyiséget. Egyébként, hogy miket játszunk cím szerint, azt is egyenként tulajdonképpen könnyű indokolni. Dvorzsák az egyik legfontosabb zeneszerző, és ez arra is példa, hogy nem csak oroszokat játszunk, és értünk szláv alatt. Cseh zeneszerző Antonin Dvorzsák, tehát az ő emblematikus operája a Ruszalka, amit még soha nem mutattak be a Magyar Állami Operaházban. Tehát, hogy ezt most eljátsszuk, és csehül játsszuk el, ennek a kötelezettségét vagy súlyát abszolút átéreztük. A másik ilyen fontos tett Muszorszki Boris Godunov című operájának az ős változata, tehát ahogyan a szerző megírta, ez amúgy is gyakran vezeti utóbbi években a gondolkodásunkat. Muszorszki ott áll az operaház ormán, mint egy szobor képében, és hát ez a legfontosabb műve, úgyhogy ezt is bemutatjuk. És hát ezen kívül van még 40 egyéb szláv vagy szlávokhoz köthető program is. Itt szimfonikus koncertek, nagyon sok balett, ami ugye műfajánál fogva is igen erősen szláv szálakkal átszőtt, és kisebb kamaraművek is föl lehetők, de még akár mondom, még egy Mahler szimfóniában is ki tudom mutatni a szláv érintettséget, hiszen Mahler a mai Csehország területén született. Úgyhogy nagyon szép tematikus évad áll össze úgy is, hogy eközben nem kell azt éreznie senkinek, hogy az opera valamilyen homogén szláv műtengerben létezne egy éven át, erről szó sincs, hiszen ennek ugyanúgy a törzsanyag részét képező magyar operák és balettek, vagy német, vagy olasz darabok is, csak fölfénylik egy-egy hangsúly révén most a szláv kultúrának egy-egy gyöngyszeme, és mondom, nem csak orosz darabok, hanem a cseh, akár szlovák szerző is lesz, lengyelek is lesznek, és hát ehhez kötődve lengyel énekesek, orosz, ukrán, belorusz táncosok, és hát a sor az eléggé hosszú tényleg.
Fontos szempont volt az évad megtervezésénél egyébként, hogy hát minél több nézőt vonzanak ezek az előadások, tehát hogy nagy számú közönség mutasson érdeklődést irántuk?
Igen, ez mindig az ember fejében van, tehát hogy olyan műveket válogasson, vagy legalább olyan szerzőktől kevésbé ismert műveket, amelyekre azért a közönség érdeklődése elképzelhető. Tehát azért az ember nem pakolja tele az opera évadát ősbemutatókkal, de azért ilyen is lesz, mert hogy vannak egyébként magyar hazai vonatkozású édes kötelezettségek, édes terheink is. De például Ötvös Péter, aki 80 éves lesz abban az évadban, maga vezényli vadonatúj magyar nyelvű, első magyar nyelvű operáját, amelyet mi rendeltünk tőle meg, a Valuska című darabot. Tehát nem lehet azért csak úgy gondolkodni, hogy az ember biztosra menjen. Ugyanakkor a kérdésére mégis az a rövid válaszom, hogy bízunk a közönségünkben, és bízunk magunkban is. Tehát az operaház kinyitása óta nincsenek néző problémáink, tehát visszaépültünk, fölépültünk a Covid-ból, és minden más utóhatásából annak, és úgy érzem, hogy megvan most már a hitelünk is ahhoz, hogy esetleg egy kevésbé ismert művet vagy szerzőt is, ha kiírunk, a közönség el fog jönni, és hitelt ad annak, hogy megnézze, mit készítettünk neki.
Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. A Bánkbán a legjobban megírt magyar színdarab, ezt mondta az Inforádiónak Vidnyánszky Attila, aki hetedszer állítja színpadra Katona József drámáját. Az előadást az októberi hivatalos bemutató előtt nyilvános főpróbákon tekintheti meg a közönség. Emellett április 1-én kezdődik a Színházi Olimpia, amelynek a Nemzeti Színháza szervezője. Rozgonyi Ádám erről a rendezvény sorozatról is kérdezte a teátrum igazgatóját, Vidnyánszky Attilát.
Ugye nem először állítja a színpadra a Bánkbánt már, volt már ugye ebből például a kamaraszínházi produkció is.
Egész pontosan hetedszer, négyszer rendeztem az operát, és harmadszor rendezem most a prózát.
Mi az oka annak, hogy ismét szerepel az évadban, a Nemzeti Színház évadában ez a...
Egyrészt úgy gondolom, hogy a Bánkbán, a Csongor és Tünde és az ember tragédiája az itt kell legyen folyamatosan a nemzet. Műsorán ezt mi meg is valósítottuk, több éven keresztül lehetett három fő művünket megtekinteni a nemzetiben. Aztán egy-egy előadás történetében eljönnek olyan pontok, amikor érdemes újra gondolni, újra fogalmazni őket. A Bánkbán a meggyőződésem szerint a legjobban megírt magyar színdarab, és olyan alapvető kérdésekkel foglalkozik, hogy mindig aktuális, tehát állandóan érdemes újra és újra gondolni. És hát az igény is komoly rá, ezért az is motivált, hogy kamarateremből most nagy színpadra állítsuk egy új formában, visszatérő elemekkel, megoldásokkal, esetleg korábbi előadásaimból, de mégis egy új formában, egy új kivitelben, új szereplőkkel. Szóval most először olyan fiatalokkal, akik nagyjából korban azonosak azokkal, akikkel ez történt a 13. század elején.
Korábban miért volt az jellemző, és talán most is jellemző, hogy ugye idősebb színészek játszottak ebben a darabban főként?
Mert formátumos szerepek ezek. Tehát ezekhez meg kell érni, ezekhez föl kell nőni. Ezek komoly kihívások minden színész számára. És valószínűleg ezért, hogy azok a témák, amelyek benne vannak, azon témáknak a súlya, az elbírja, vagy az elbírja a színészi vál. Ezt kell, hogy mondjam. Viszont itt egy bejáratott csapat van már, tanítványaim, akik a szerepek javát játsszák, úgy gondolom, hogy megértek arra, hogy egy nagyot lépjenek előre ezeken a szerepeken keresztül a pályájukban. És esetleg, ami még rutinból vagy tudásból hiányzik, pótoltatik energiával, lendülettel, fiatalos évvel.
Egy ilyen nagy formátumú előadás esetében a nézői várakozások is nagyobbak, erősebbek?
Hát nyilván, tehát az ember tragédiája Bambán kapcsán abszolút érezhető ez. Ez ugyanolyan, mint hogyha Shakespeare-től a Hamletet vagy a Három nővét tűznénk műsorra, vagy még inkább olyan. Nagy a várakozás, és ezért is egy ilyen furcsa történet lesz most. Nem bemutatóként hirdetjük, hanem próbákat hirdetünk, nyilvános próbákat, mert hál' Istennek a Színházi Olimpia olyan szinten töltötte meg az elkövetkező időszakát a színházunknak, hogy nem tudtuk volna műsorot tűzni újra csak októberben. Ezért az a szerintem bölcs döntés született, hogy októberi lesz majd a hivatalos bemutató, addig még dolgozunk is rajta, érik is még a dolog. Most pedig egy érdekes játék a nézővel. Látni is fogja már a darab nagy részét, próba részletet is fog látni, műhely munkát is fog látni. Csináltunk már ilyet az ember tragédiájából, és az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon szereti a közönség.
Apropó Színházi Olimpia, ez most kezdődik április elején már. Összesen mennyi résztvevő lesz? Megvannak már a pontos számok?
Megvannak a pontos számok, és már tulajdonképpen elkezdődött, mert a Jelenlét Nemzetiségi Fesztivállal elkezdődött, és már külföldi vendégünk is volt a Kassai Állami Színház remek előadással. Két nappal ezelőtt 58 országból érkezik 400 társulat, és 750 előadást fognak megvalósítani, majd 8000 résztvevővel szerte az egész országban. Soha ilyen méretű színházi esemény nem volt Magyarországon, és világviszonylatban is egyedülálló. Ebben az évben biztos, hogy a világ legjelentősebb színházi eseménye, és hát rendkívül büszke vagyok, és büszkék vagyunk rá. És szerintem mindjárt büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország ki érdemelte, megkapta a lehetőséget, és nagyon-nagyon izgulunk, hogy ne legyenek problémák, olajozottan működjön a történet, és hála és köszönet annak a majd 100 partner intézménynek szerte az országban, akik bekapcsolódnak, és külhoni területeken is, akik bekapcsolódnak ebbe a csodálatos ünnepbe.
Ez az esemény, mondhatjuk úgy talán, hogy nem csak kulturális szempontból, hanem hát turisztikai szempontból is fontos.
Turisztikai szempontból is. Mi hangsúlyozottan a Nemzeti Színházban és a Madács Nemzetközi Színházi Találkozónkkal is azt szoktuk mondani, meg hirdetni, hogy mi elsősorban a magyar nézők számára vagyunk, idehozzuk a világot, ismerjék meg a fiatalok, az alkotók és egyszerűen az érdeklődők, színházrajongók. Ezzel együtt most 30 országból vásároltak már jegyet az előadásokra, illetve csak színházi egyetemista 180 érkezik 12 országból, akik majd részt vesznek a Madács projektben, ezzel fogjuk majd ünnepelni, előadni 12 nyelven az ember tragédiáját a Hajógyári szigeten, ünnepelni Madács születésének 200. évfordulóját. Szóval egy hatalmas volumenű eseménysor. Azt hiszem, hogy mindenki talál kedvére valót benne, és inkább az okoz szorongást, hogy egyszerre több helyen kéne lenni, és több mindenben.
Egyébként lelkiekben is felkészültek erre a hát nagyon nagy rendezvényre?
Nézze, szakrális dimenzióba próbáltuk emelni az egészet, egy nagyon nehéz világot élünk, mottóul a tragédiából az ember küzdjés, bízva bízvál, mottót választottunk, húsvét, kor indítjuk el hivatalosan a programot, a húsvéti időszakkal indult el a program. Nagy, zűrzavaros kataklizmákat megélő kor vagyunk, és ha valamikor fontos az, hogy párbeszédet folytassunk, hogy hidakat építsünk, hogy azt, amit a politika lerombol, azt mi újraépítsük, és fogjuk, tartsuk egymás kezét, és ismerjük egymást, és próbáljuk megérteni egymást, és igeneljük az életet, a normális életet, akkor most biztos, hogy nagyon fontos, ezért nagyon jó volt a kérdése, mert itt lelkileg is föl kell készülni rá, ez egy szabad, nyitott hely, ide sokféle gondolattal, sokféle üzenettel jönnek majd társulatok, jelentős alkotói a világnak. Biztos, hogy lesznek komoly viták, biztos, hogy lesznek összeütközések, de ez a normális, tehát a párbeszéd a lényeg, meg az egymás iránti kíváncsiság.
Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját hallották. Csehovval foglalkozni mindig nagy kincs, mondja a Szervét Tibor, aki szerinte a színházi világban sokáig a végzetes unalom élménye fűződött a Csehov előadásokhoz, és csak hosszú idő után tűnt el belőlük az a mélységes szenvedés, amire azokat a szakma és az értelmiség használta. Szervét Tibor elsőként a Thália Színház téli kertjének Csehov bemutatójáról, a Ványa báról beszélt az Inforádiónak. Beszélgetőtársa Rozgonyi Ádám volt.
Szerencsére volt már találkozásom Csehova általában, mert főiskolás volt három nővér, meg később a Radnótin is volt három nővér, volt a Vígszínházban Ivanov, ezekben játszhattam, illetve a Radnóti Színházban már volt egy Ványa bácsi, és jó, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, amiben én Astrop doktort játszottam, és egy nagyon szerencsés csillagzat alatt született előadás volt, mert 150-szer játszottuk el, ami egy nagyon klassz élmény.
Egyébként milyen darabnak tartja, mennyire fogta meg ez a Csehov mű úgy általában?
Nézze, Csehovval foglalkozni, ez mindig egy nagy kincs. Mindig egy nagy kincses bánya. Az, hogy mit bányászunk ki belőle, az már egy másik kérdés. Tehát ő nem véletlenül egy levehetetlen szerző, mert a világ minden színpadán, minden országban, minden városban játsszák. Noha, a nézők nem tanúsítanak egyértelmű lelkesedést, amikor Csehov bemutatókat néznek, mert nálunk például, de aztán nem csak nálunk, hanem például Angliában is, egy kissé szorosan odafűződött a végzetes unalom élménye a Csehov előadásokhoz. Ez a mi hibánk, tehát ez a színházi szakmáknak a hibája, nem csak a magyar színházi szakmákon. Mert hosszú idő volt az, amíg a Csehov előadásokból eltűnt, vagy legalábbis elkezdett eltűnni az a mélységes szenvedés, amire a színházi emberek és az értelmiség általában használta a Csehov darabokat, hogy minden rossz, nekünk minden rossz, itt kínlódunk. Na most ezen sok néznivaló egy normális néző számára nincsen. És a feladat az, nekünk is és mindenkor, hogy megpróbáljuk ezt a történelmileg oda tapadt réteget lehántani, és olyan előadást csinálni, ami ennél sokkal árnyaltabban mutatja meg a hőseit. És alkalmat ad arra a felismerés, hogy jesszus, tényleg én is ilyen vagyok, vagy te is ilyen vagy, szívem, mondhatja bármelyik házastárs a párjának, hogy olyan, mint a szomszéd, vagy olyan, mint X vagy Y. Szóval, hogy egy, a ráismerésnek ezt az örömét, ha meg tudjuk adni, amihez ugye nélkülözhetetlen a humor, nélkülözhetetlen egy nagyon ravasz színházi bánásmód, de akkor van esélyünk, hogyha errefelé megyünk.
Látva a előadásbeli szereplőknek a szenvedését, mondjuk a nézők majd látják, és már látták is sokszor, ezen vajon lehet szórakozni, szabad nevetni?
Nagyon remélem, hogy igen. Pont azért mondtam az előbb, hogyha sikerül a humor reflektorával megvirágítani ezeket a sorsokat, ha sikerül azt életre kelteni, hogy ezek az emberek nem azért vennek be a színpadra, hogy szokogva szenvedjenek, hanem azért mennek be, mert problémáik vannak, mint mindannyiunknak, ezeket meg akarják oldani, és ezért csatáznak a maguk néha nagyon hülye módján. Mint hogy mi is a nagyon hülye módjainkon szoktunk próbálni megbirkózni az életkonfliktusokkal. Tehát hogy ne, hogyha a humor, ami nem gúny, hanem valami szeretetes irónia, ez azért nagyon fontos, mert hülyét csinálni Rómaóból és Júliából is könnyű. De hogyha sikerül ezzel a szeretetteljes nevetéssel és empátiával kísértetni a hősök sorsát, akkor nyertünk.
Hogyan jellemezni ugye Szereb Riakovot? Hogyan tudod hozzá idomolni? Miben hasonlít esetleg hozzá, vagy van-e egyáltalán olyan pont, amiben hasonlóságot fedezett fel benne?
Én őszintén remélem, hogy mindannyian felismerünk Szereb Riakovokat magunkban, mert Szereb Riakov egy idős ember, akinek fiatal felesége van, aki iszonyat nagyra tartja magát, és rettentő méltatlannak tartja, hogy ebben a porfészekben és ezen a büdös falusi tagyán kell neki élnie, mert most úgy tűnik, hogy így a nyugdíjából nem nagyon tud kijönni egy fővárosi életvitel. Na jó, és ezen kívül küzd valóságosan betegségekkel, de ezt a betegséget, vagy ezeket a betegségeket, ezeket amennyire csak lehet leveri a környezetén. És én saját magamban természetesen bőven tapasztaltam már ilyet hosszú és hányattatott életem során, hogy megpróbáltam a magam bajait rá terhelni és rávetíteni a környezetemre. Talán nem vagyok ezzel egyedül. Szóval ő egyszer egy kibírhatatlan figura, másrészt tényleg nagyon esendő, mert ő neki ez valóság, hogy nem tud ezek között a büdös, bunyavált, műveletlen emberek között élni, és mindent megtesz, hogy innen kiszabaduljon. Hogy ő ezzel elefántként a porcelánboltban tör, zúz és kataklizmát indít el a körülöttevő emberekben, hát az már színdarabnak a sajátossága.
Szervét Tibor színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Zsámboki Zsoltot hallották.
A kulturális perceket hallották.